Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtti istentiszteletünk alapigéjét olvassuk el Péter második leveléből. Péter második levele, második fejezet, és ott a 9. versnek csak az első részét szeretném, hogyha végig gondolnánk. Az első részéről lesz szó a mai délelőtti gondolatokban, a mai délelőtti istentiszteletben. Azt olvassuk Péter második levele, második rész, 9. versének az első részében. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből. Ezzel a gondolattal szeretnék foglalkozni. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből. Hadd mondjam, hogy a Bibliának egy hatalmas és bátorító igéje ez. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből. Hadd kérdezzem meg, miért van szükségünk nekünk ilyen biztatásra és bátorításra? Éreztük már az életben azt, hogy lehetetlenség, hogy valamilyen hibából megszabaduljunk? Éreztük már azt, hogy a bűneink lefelé húznak bennünket? Éreztük már azt, hogy szeretnénk győzni valamiben, és egyszerűen nem találjuk a győzelem útját? Pedig elméletben megegyezünk vele, és szeretnénk is valamit, győzni szeretnénk valami felett. És hadd kérdezem, hogy voltatok-e már úgy, ismeritek-e azt tapasztalatból, hogy akkor az ember nagyon buzgón odaszenteli magát, imádkozik a Jóistenhez, hogy én ezt többet nem akarom így tenni. És a kísértés legközelebb még nagyobb erővel jön, és ugyanúgy elbukunk. Nem tudom, ismerjük-e ezeket a vajta vergődéseket egy-egy jellemhibában, egy-egy bűnből való szabadulás kapcsán, és az ember sokszor úgy gondolja, hogy hát föl kell adni, mert lehetetlen, hogy meg tudjak szabadulni azokból a jellemgyengeségekből, amelyek ott vannak az életemben, amelyek sajnos jellemzőek rám, amelyek kísérik az életemet. És hadd mondjam, nyilván nem csak itt a nagy bűnökről van szó, nem csak az ordító nagy bűnökről, hanem azokról a kis rókákról, ahogy olvasjuk a Szentírásban, amik elpusztítják a szőlőt, a kis rókafiakról, amelyek elpusztítják a szőlőt. Hadd mondjam, hogy ezektől a legnehezebb megszabadulni, és ezek azok a dolgok, amelyek leginkább megkötözve tartanak bennünket. Nem tudom, hogy én még olyan részletességében és teljes egészében nem láttam ilyen folyamatot, csak úgy bizonyos képeket láttam erről, meg egy-egy felvételt, egy-egy mozzanatot arról, hogy egy szobrász hogy készít egy alakot, egy szobrot. Vesz egy tömböt, és ugye a nagy, durva darabokat először úgy pillanatok alatt úgy lemetszi róla. És utána kezdődik a részletes kicsiszolása annak a bizonyos szobornak, a kőtömnek, le kell csiszolni rengeteg mindent, hogy valami kiábrázolódjon benne. A nagy darabokat először nagy vágással pillanatok alatt azok lekerülnek róla. És én úgy érzem, hogy ilyen a mi hét életünk is. Megismerjük Istent, és azoktól a durva bűnöktől úgy hamar megszabadulunk. De utána ezek a simítások, hogy még itt is torz, még ez sem jó, ez sem arányos, és nem megy, és újból ilyen, és újból olyan. Igen, az ember küszködik, nagyon sokszor küszködik, és sokszor hajlamos a csüggedésre, hogy lesz ebből győzelem. Minden jellemvonásom Krisztuséhoz hasonló lesz. Mert hadd mondjam, ki kell, hogy mondjuk, ha nem lesz Krisztuséhoz hasonló az összes jellemvonásunk, akkor a mi életünk, a mi földi életünk hiába való volt. És ilyen háttéren micsoda bátorító ez az ige, amikor az Isten azt mondja, hogy meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből. Neki van hatalma hozzá. Szeretném megkérdezni, hogy emlékszünk-e arra, hogy ez a bibliai szakasz milyen előzmény után kerül ide a Szentírásba. Ez az ígéret, milyen előzmény és milyen háttéren íródott meg. Hogyha megnézzük, most nyilván így nem tudjuk kivetíteni az egész fejezetet, de először arról beszél a Szentírás ebben a fejezetben, Péter apostol arról szól, hogy Isten a mennyei lények közül azokat az angyalokat, amelyek fellázadtak, és a lázadásukban makasul kitartottak, száműzte őket a mennyből. Micsoda lázadás volt a mennyben, micsoda háború volt. Az Isten egy idő után száműzte a gonosz angyalokat, akik megmaradtak a bűnben. Utána arról beszél, hogy az özönvíz által elpusztította a gonosz földet, de Az Istennek volt hatalma arra, hogy Noét és az ő családját megtartsa az egész világ méretű pusztulás közepette. Utána beszél Lótról, hogy amikor Szodoma és Gomora elpusztult a bűn miatt, az Istennek volt hatalma és módja és megoldása arra, hogy Lótot az ő családjával megmentse, ugye a két lányával megmentse. És miután az Isten hatalmát, szabadító hatalmát ilyen módon érzékelteti, mert azért gondoljunk bele abba, hogy egy világ pusztulásra közepette az Úr megmenti az igazakat, amikor ezekre emlékeztet, utána mondja ki, hogy ennél a hatalmánál, teremtő hatalmánál fogva, ő képes, meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből. Hadd mondjam, még akkor is, ha mi teljesen reménytelennek látjuk a helyzetünket. Szeretnék egy bibliai szakaszt felolvasni a Szentírásból, Ezékiel próféta könyvéből. Ezékiel könyve 37. fejezetéhez lapozzunk. Ezékiel próféta könyve 37. fejezet, és ott az első 14 verset majd csak kivonatosan olvassuk, és egy-egy gondolatot szeretnék majd kiragadni és megjegyezni. Ezékiel könyve 37. fejezetéből szeretném, hogyha olvasnánk az első verstől kezdve az első 3 verset először. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva volt. És átvitt engem azok mellett körös körül, és imé felette sok volt a völgy színén, és imé igen megszáradtak voltak. És mondta nékem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És mondtam, Uram Isten, te tudod. Milyen kép ez? Egy völgy, amely tele van csontokkal. Tele van csontokkal, élettelen tetemekkel, életnek semmi nyoma nincs, csak a pusztulásnak és a halálnak a képei. És akkor a próféta, miután hallja a kérdést, az Istentől a kérdést, hogy vajon megélednek-e ezek a tetemek, mit mond a próféta? Uram, te tudod. Ez emberileg reménytelen. Uram, te tudod, hogy mit tudsz tenni ezekkel a tetemekkel. És nézzük tovább, menjünk tovább, a 4. vers azt mondja, és mondta nékem, profétálj e tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. És utána így olvassuk még az 5-től 7-ig terjedő versekben. Így szól az Úristen ezeknek a tetemeknek, imé én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek, és adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítalak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én profétáltam, amint parancsolva volt nékem, és mikor profétáltam, történt, hogy zúgás és zörgés lett, és egybe mentek a tetemek, mindegyik tetem, az ő teteméhez. És olvassuk még tovább, a 11-ig. És láttam, és imé inak voltak rajtuk, és hús nevekedett, és felül bőrborította be őket, de lélek nem volt még bennük. És mondta nékem, profétálj a léleknek, profétálj embernek fia, és mondjad a léleknek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek. És profétáltam, amint parancsolta, és beléjük ment a lélek, és megélettek, és álltak lábaikra felette igen nagy sereg. És mondanékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza, imé ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk, kivágattunk. Hadd kérdezzem meg, hogy nem döbbenetes leírás ez? A végéről szeretném kezdeni ennek az ige szakasznak egy rövid átgondolását, mert csak röviden szeretnék erről szólni, a megoldásról szeretnék majd részletesebben szólni, de nézzük meg elsősorban, mit mond a Szentírás, ezek a tetemek kit ábrázolnak? Kit ábrázolnak? Azt mondja a 11. vers, és mondanékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Nem azt mondja, hogy az Izrael háza közül vannak egyesek, akik ilyen állapotban vannak, hanem azt mondja, hogy az egész Isten népe ilyen állapotban van. Ugye? Mondja abban az időben. De azért hadd kérdezzem meg, most jobb a helyzet, mint abban az időben volt? Mi különbek vagyunk? Azt hiszem, hogy az Úr rólunk is nyugodtan elmondhatná az egész népéről, hogy ez az ő népének állapota. Megszáradt csontok, ahol élet nincs. De hadd kérdezzem meg, biztató és bátorító ez a szakasz? Biztató és bátorító? Mert mi kellett ahhoz, hogy ezekbe a tetemekbe élet kerüljön? Mitől váltak élővé a holtak? Ugye ez a lelki állapotot mutatja, az Isten népének a lelki állapotát. Mi volt szükséges ahhoz, hogy ismét élettel telítődjenek ezek a tetemek? Profétálni kellett a léleknek, hívni kellett a lelket, az Isten lelkét. Az Isten lelkének a megújító, teremtő hatalma által a legkiszáradtabb csontok, a legkevesebbet ígérő tetemek is élővé váltak, és hús és inak borították be őket, és amikor a lélek ereje kiáradt, akkor igazából élőkké váltak felette nagy sereg állt a lábaikra, és mozgott, és tevékenykedett, és élő volt. Hadd mondjam, hogy ez a kép a fizikai feltámadást is csodálatos módon szemlélteti, ahogy az Isten ereje által majd a tetemek, az elporlatt tetemek, a kiszáradt csontok ismét majd élővé válnak, az Isten újjáteremti az embert. De itt lelki értelemben van leginkább jelentősége ennek az ige szakasznak, hatalmas ígéret és bátorítás. Istennek van hatalma ezekből a tetemekből is életet, igazi életet teremteni. A Review and Herald 1888-as számából, ugye 1888 sokat mond ez a szám, ugye akkor került lejegyzésre ez a sor, ez a néhány sor. Lelki halál borul arra a népre, amelynek pedig életet, buzgóságot, tisztaságot, odaadást és a legkomolyabb odaszentelődést kellene tanúsítania az igazság ügye iránt. Ez volt Isten népe állapota a múlt előtti században. Most különb? Nem különb. Nem különb, de azért szeretnék csak ennyit foglalkozni ezzel a leírással, hogy kitérjünk arra az egy részletre, hogy az Isten lelke mikor tud belénk életet lehelni. Mi szükséges ahhoz, hogy mi is ehhez a tetemekhez hasonlóan ismét élőkké tudjunk válni, hogy a Szentlélek bennünket is teljesen meg tudjon újítani. Szeretném megkérdezni, hogy ez egy automatizmus. Ez egy automatizmus, hogy a lélek minden tetemet, lelkileg minden meghalt embert, és minden lelkilegben elcsökevényesedett, vagy lelki életükben megfáradt tetemet, vagy embert, vagy élőlényt, mindegyiket újjáteremti? Mindenkit újjáteremt? Nem. Akkor mitől függ ez? Mert azt mondja, hogy profétálj, ugye? És akkor ismét élet lelke fog belekerülni ezekbe a tetemekbe. Mitől függ az, hogy valaki ennek az isteni beavatkozásnak a következményeképpen talpra áll, és élővé válik, és a másik része pedig nem. Mert úgy gondolom, hogy a számunkra ez a legnagyobb kérdés. Tehát gyakorlatilag úgy is feltehetnénk ezt a kérdést, de szeretném, hogyha mindezt annak a hátterén vizsgálnánk meg, és annak a hátterén beszélnénk erről, hogy az ígéret itt van, hogy az Úr meg tudja szabadítani a kegyeseket a kísértésektől, és a megkötözött bűnökből, amikor az ember úgy érzi, hogy már valóban szinte élet sincs bennem, a legnagyobb mélységből is meg tudja az Úr szabadítani az embert, és élővé tudja tenni. De mi szükséges ehhez, hogy én bennem is végbe menjen ez a hatalmas nagy csoda? Nagyon sokan gondolják azt, és olyan szomorú ez valahol az én számomra, hogy emberek, testvérek, akik Istent ismerik, a két véglet között szoktak időnként megnyilvánulni. Nagyon sokszor hallottam már ilyen vélekedést, hogy Isten hatalmának a megdicsőítése és felmagasztalása folytán, legalábbis ebből az indítatásból én úgy gondolom, hogy emberek teljesen azt az álláspontot fogalják el, hogy Ezt Isten cselekszi, én ehhez hozzájárulni semmivel nem tudok, mert amit én hozzátennék, az már csak bűnös dolog lenne, ezt Isten fogja elvégezni az emberben. A másik rész pedig azt mondja, hogy igen, meg kell cselekednünk, és nekünk kell megcselekedni, és nem várhatunk az Isten, persze az Isten majd segíteni fog, de nekünk kell alapvetően bizonyos dolgokat megváltoztatni a mi életünkben. Nézzük meg, hogy hol van igazából a megoldásnak a kulcsa, a Biblia szerint. Megvan az embernek is a maga része. Megvan az embernek is a maga része. Életet nem tudunk magunkba lehelni, a rossz szokásainktól nem tudunk megszabadulni, a bűneinkből nem tudunk magunktól kikerülni, de megvan a magunk része, amit meg kell cselekednünk ahhoz, hogy a bűnből teljes szabadulást legyen a mi életünkben. És az ige alapján ezeket a gondolatokat szeretném felvillantani, és erről szeretném, hogyha röviden gondolkodnánk, hogy mi az én részem. Mi az én részem abban, hogy ez a csoda bennem is végbe tudjon menni. Mert hadd mondjam, hogyha sokaság életében végbe fog menni, mert profétikus kijelentés, és végbe megy, az én életemben nem mehetne végbe. Végbe mehet. De szükséges valami hozzá az én részemről. És azt szeretném, ha ezt végig gondolnánk, hogy mi ezt a részt nem olasszuk el, hogy az Isten is megtehesse az ő maga hatalmas részét, ami jellemünk megváltoztatásában. Mindenek előtt szeretnék két ige szakaszt megemlíteni. Az egyiket szeretném, hogyha elmondanánk kívülről az egyik Biblia verset. Ugye ne feledjük el, ebből az igéből indultunk ki, hogy az Úr meg tudja szabadítani a kísértésekből a kegyeseket. Kik a kegyesek? Egyébként tényleg egyetlen egy mondat erejéig ezt a szót értelmezzük. Mi az, hogy kegyes? Olyan régies kifejezés ez, nem? A kegyeseket. Ugye, akik az istenfélő életre vágyódnak. Ugye, kegyesség, istenfélelem. Tehát meg tudja őket szabadítani a kísértésekből. Az igét most nem is mondom, hogy hol van megírva, azért, hogy véletlenül se kerüljön felvetítésre, mert szeretném, ha kívülről mondanánk el. Úgy kezdődik az ige, hogy józanok legyetek és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, keresvén kitnyeljen el. És nagyon örülök neki, hogy hallottam a folytatást, de most nem mondjad a folytatást. Hogy van a folytatása a Biblia versnek? Mert ezt a részt nagyon jól tudjuk, hogy jön az ordító oroszlán, és el akar nyerni, és micsoda kísértés, és micsoda erő. De hogy folytatódik? Mónika? Akinek álljatok ellen. Tehát ez a döbbenetes, és nem tudom, figyeljük, ezt az igét annyira tudjuk az ordító oroszlánról, de ami hozzá tartozik, egy gondolattal, azt milyen kevésszer jut az eszünkbe, akinek álljatok ellen. Nem azt mondja, hogy majd az Isten helyettetek ellene fog állni a kísértésnek, akinek ti álljatok ellene. Meg fogjuk látni majd, hogy ez hogy valósul meg természetesen, és itt nem arra akar az ige bennünket buzdítani, hogy a magunk erejére támaszkodjunk, de azt mondja, hogy nekünk megvan a magunk része. Meg kell tennünk a magunk részét, hogy a kísértésben ne bukjunk el. És a másik ige, amit viszont olvasni szeretném, hogyha olvasnánk, Jakab apostoltól a 4. fejezet, 7. és 8. verse. Jakab apostol, 4. fejezet, 7. és 8. verse a következőt mondja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Milyen érdekes ez az ige szakasz. Szeretném, hogyha erről néhány szó erejéig gondolkodnánk önmagában erről az igéről. Elsősorban azt mondja, hogy engedelmeskedjetek azért az Istennek, és megint azt mondja, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. És nézzük meg, a következő Biblia vers elején, itt, ahogy a közeledjetek szóval kezdődik, ugye a 8. vers, itt adja meg, hogy tulajdonképpen az ördögnek való ellenállás, a kísértésnek való ellenállás, hogy foglalható össze? Miben kell, hogy megnyilvánuljon? Azt mondja, közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Itt megint álljunk meg, mert az igéből nem azt tanultuk, hogy mindig Isten a kezdeményező, ő hívja az embert. és mi csak válaszolunk az ő hívására, akkor miért mondja azt, hogy ti közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok? Akkor mit jelent ez? Az első lépést, a hívást mindig az Isten cselekszi meg az ember életében. Hívja az embert, ad késztetést, vágyódást, gondolatokat. Az Isten szólítja meg az embert. De hogy én erre hogy reagálok, tehát ahogy reagálok, attól függ, hogy utána az Isten mit tud velem kezdeni. Ha én közeledek hozzá, ő hív, ő késztet, ő ébreszti fel az emberben a vágyódást, de ha én lépek az Isten felé, ő akkor tud közbeavatkozni az én életembe. Tehát ő megadja a kezdő hívást, a késztetést, de ezt a lépést nekem kell megtenni, hogy én közeledek hozzá. Ha én nem közeledek hozzá, akkor hiába várom az ő segítségét, akkor ő nem tud velem élő kapcsolatot teremteni, akkor ő nem tud velem igazi közösségben lenni. Olyan érdekes, olvastam egyszer egy idézetet, és ez annyira megragadott. Ellen White azt írja a Kiben bízhatunk című könyvben, hogy ha mi az összeadás művelete szerint lépünk, akkor az Isten hogy válaszol? Akkor ő a szorzás művelete szerint válaszol. Közeledj hozzá, és meg fogod látni, hogy hatalmas léptekkel közeledni fogsz hozzá, mert ő a szorzás műveletével fog hozzád közeledni. Igen, de azt várja, hogy én közeledjek hozzá, válaszoljak a késztetésére, ne mondjak ellene az ő hívásának. Szeretnék olvasni a 7 per A kötetnek a 222 és 223. oldaláról egy idézetet. Az Isten szerető ember az Istennel való szüntelen közösség által nyer erőt tőle. Figyeljük! Az Isten szerető ember az Istennel való szüntelen közösség által nyer erőt tőle. Mikor a lélek szokásává válik, hogy Istennel társalog, a gonosz ereje ezzel meg lesz törve, mivel a sátán nem tud megmaradni az Istenhez közeledő ember mellett. Figyeljük még egyszer ezt a mondatot, hadd olvassam. Mikor a lélek szokásává válik, hogy Istennel társalog, a gonosz ereje ezáltal meg lesz törve. Miért? Mivel a sátán nem tud megmaradni az Istenhez közeledő ember mellett. Sátán gyűlöli Istent, gyűlöli Jézust, és ha én közeledek Jézushoz, ő nem marad meg, a kísértő nem marad meg Jézus közelében, és akkor védve és biztonságban vagyok a kísértőtől. Így olvasom. Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál biztonságosabban élünk, hiszen sátán gyűlöli Istent és fél a jelenlététől. Közeledjetek ima, elmélkedés és igéjének olvasása által. Mikor Isten közeledik hozzád, zászlót bont érted az ellenség ellen. Éljünk bátorságban, mert az ellenség nem diadalmaskodhat e zászló ellen. Mit kell tennem? Közelednem az Istenhez. Hogy közeledhetek az Istenhez? Gondolatban, imádságban, fohászkodásban, az ige olvasásában. Így közeledhetek az Istenhez. És ha én közeledek hozzá, akkor ő közeledni fog hozzám, és az ő ereje elégséges és hatalmas arra, hogy a bűnt, a kísértést az én életemben le tudja velem együtt győzni. Én is szükséges vagyok hozzá, az én parányi részem, de azt teljesen oda kell adnom ahhoz, hogy ő tudja adni az ő hatalmas isteni erejét, és le tudja bennem győzni a bűnt. De még a felolvasott igének szeretném, a Jakab apostoltól olvasott igének, szeretnék még a 7. versére is kitérni, tehát a 4. fejezet 7. versében azt olvassuk, engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Engedelmeskedjetek az Istennek. Nagyon fontos része ez a Biblia versnek. Tudnélik, amikor az ember a bűneivel küzd, valamilyen jellemhibából szeretne szabadulni, és úgy érzi, hogy nincs kiút, mert vissza-vissza húznak engem a bűneim, akkor mire szólít fel a Szentírás? Engedelmeskedjetek az Istennek. Ez arra vonatkozik többek között, ez a kijelentés a Szentírásban, hogy amit megismertél, a jó út, amelyen elindultál, járj azon tovább. Menjél előre, haladj előre a jóban, egyre közelebb és közelebb az Istenhez. Ne állandóan a rosszra nézz, ne engedd állandóan lecsüggeszteni és elcsüggeszteni magadat, hanem nézz a jóra, és engedelmeskedj az Istennek, és haladj a már ismert világosságban és az úton, haladj előre. Növekedj a kegyes életben, azon a területen, amelyen már elindultál, és ne mindig a jellem fogyatékosságaidra néz. Ha az ember állandóan azon tartja a szemét, ha az ember állandóan azzal foglalkozik, hogy a rosszra néz, és vagdalkozik, és essem, és így, abból nem lesz győzelem. A győzelem, hadd mondjam ki, és itt szeretném megfogalmazni, amit leginkább szeretnék a mai délelőtt folyamán hangsúlyozni, a győzelem a gondolkodás megváltozásának lesz az eredménye. Mivel foglalkoznak az én gondolataim? Ha Sátán hatalmára nézek, a bűn hatalmára nézek, a megkötözés erejére nézek, és mindig ezzel vagyok elfoglalva, és nem a jóban haladok előre, és a gondolataim nem Istennél és az ő hatalmánál időznek, akkor törvényszerű, hogy a bűn fog felülkerekedni az én életemben. Nem lehet állandóan a kísértőre nézni, és közben győzelmet várni Istentől. Ha én az Istentől várom a győzelmet, az erőt, a segítséget, akkor nekem fölfelé kell állandóan tekinteni, és egészen más kell, hogy a gondolataimban legyen, mint sajnos nekünk sokszor, ami gondolatainkban van. Mindenek előtt szeretném megkérdezni, hogy ami hétköznapjainkban mennyit szoktunk gondolni Jézus Krisztus áldozatára? Mennyit szoktunk az ő áldozatára gondolkodni napközben? Amikor éljük a mi életünket, persze úrvacsoráról úrvacsorára újból átéljük, meg amikor esetleg valamilyen olyan biblia verset olvasunk, de naponta jelen van-e életünkben Jézus Krisztus áldozata? Jelen van-e? Szeretnék olvasni egy idézetet, a következőképpen egy mondat. A kereszten Jézus elnyerte értünk a győzelmet, azt a győzelmet, amelyről azt szeretné, ha sajátunknak fogadnánk el. Figyeljük, Jézus a kereszten győzött, de miért győzött? Értem. És azt szeretné, ha én ezt a győzelmet a saját magaménak fogadnám el. Tehát Jézus Krisztusról gondolkodjunk, a szeretetéről, a megváltásról gondolkodjunk, és abba a hitbe, abba kapaszkodjunk bele, abba az ígéretbe, hogy ő miután győzött a kísértés felett, segíthet mindazokon, akik megkísértetnek, ugye? Mondja Pál apostol a zsidókhoz írott levélben. Hadd kérdezzem meg, mennyit foglalkozunk Jézus győzelmével? Amikor Jézusra gondolunk, amikor gondolunk az ő csodálatos megnyilvánulásaira, a bűn felett aratott győzelmére, sokszor nem az van bennünk, hogy igen, hát Jézus milyen tökéletes példát mutatott, de hol vagyok én? Gondolunk ugyanekkor arra, hogy ez a győzelme értem is történt? És ezt azért is megvívta ezt a csatát, hogy én ugyanezzel a győzelemmel én is győzni tudjak? Jézus mit mondott? Aki győz, amiképpen én is győztem, ül majd én velem, az én atyámnak a királyi székében. Szeretnék olvasni egy-két bátorító idézetet, mert úgy gondolom, hogy nekünk ebben van a legnagyobb hiányunk, és én úgy gondolom, hogy a mi hétköznapjainkban, hogyha a gondolatainkban ez lenne állandóan jelen, akkor én úgy gondolom, hogy egészen máshol tartana a hitéletünk. Így olvasok egy idézetet a Korszakok nyomában című könyvből. Sátán a legádázabb és legravaszabb kísértésekkel támadta meg Krisztust, de minden összecsapásnál kudarcot vallott. És most figyeljük, azok a csaták mi érettünk folytak, és azok a győzelmek lehetővé teszik számunkra a győzelmet. Mindjárt olvasom tovább, csak még egyszer ezt a mondatot. Azok a csaták mi érettünk voltak, és azok a győzelmek lehetővé teszik mi számunkra is a győzelmet. Naponta hálát adunk Istennek a megváltásért a hétköznapjainkban. Gondolunk erre a páratlan szeretetre, amelyet Jézus áldozatában meglátunk. Ha naponta ez eszünkbe jutna, és gondolkodnánk erről, amikor jön a kísértés, megtörne a kísértés hatalma az Isten szeretetének és gondoskodó hűségének a végiggondolása következtében. Ha mi erre néznénk, és belekapaszkodnánk az ígéretbe, hogy Jézus áldozata azért történt, hogy én most ebben a helyzetben is győzni tudjak, akkor a kísértésből győztesen tudnánk kikerülni. De mi van a mi életünkben? Reggel imádkozunk, én hiszem, hogy reggel senki nem indul el azért imádság nélkül, este is imádkozunk, és közben eltelik 12, 14, 16 óra, ki tudja, hogy mennyi, és a gondolatainkban mi játszódik le. Közeledünk gondolatban az Istenhez, társalgunk vele, hálát adunk neki. Van vele élő kapcsolatunk, gondolunk az ő áldozatára, az ő szeretetére, az ő győzelmére. Hadd kérdezem, hogyha ezek nincsenek a mi gondolatainkban, csak a hétköznapi események, a világi dolgok, ugye minden mond, minden pillanatban, akkor hogy várjuk a győzelmet? Hadd mondjuk ki, a győzelem a mi gondolatainkon múlik. Mivel foglalkozunk? Gondolkodunk-e ezen, vagy nem? Ott van-e a szívünkben, avagy nem? Így olvasom, Krisztus mindenkinek erőt ad, aki kér tőle. Sátán senkit nem győzhet le saját beleegyezése nélkül. A kísértő nem kapott hatalmat az akarat irányítására, sem pedig a bűn kikényszerítésére. Elcsüggeszthet, de nem szennyezhet be. Meggyötörhet, de nem fertőzhet meg. Az a tény, hogy Krisztus győzött öncsönt bátorságot követőibe, hogy hősiesen küzdjenek a bűn és Sátán ellen. Egy másik idézetet a Jézus életéből hadd olvassak. Krisztus nem engedi az ellenség hatalmába kerülni a bűnbánattal és hittel hozzá folyamodókat. A megváltó megkísértett, megpróbált gyermekei mellett áll. Vele nem létezik kudarc, veszteség, lehetetlenség vagy vereség. Mindent megcselekedhetünk általa, aki minket megerősít. Hadd kérdezzem meg, hiszünk a teljes győzelemben? Hiszünk a teljes győzelemben? Hiszünk abban, hogy Krisztus kiábrázolódhat bennünk? Hiszünk ebben? Mert én azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor ezt is úgy látom, hogy kicsikét valahogy a lelkünkben elbizonytalanodunk e tekintetben, hogy minden jellemhiba felett lehet győzni. Igen, lehet győzni minden jellemhiba felett. Jézus Krisztus által. Az embernek is rendelkezésre álló erővel Krisztus kiállta a kísértést, megragadta Isten trónját, és nincs az a férfi vagy nő, akinek ne lenne lehetősége ugyanerre a segítségre. Igen, Isten azt akarja, hogy mi belekapaszkodjunk ebbe az ígéretbe, hogy neki hatalma van megszabadítani a benne bízó embert a kísértésből, és nem kell a kísértés fogja maradnunk, ha mi gondolataink nála időznek, és közeledünk hozzá, és igényeljük azt a segítséget, amelyet nekünk megígért mindannyiunknak. Még egy idézetet szeretnék olvasni a Nagyorvos lábnyomán című könyvünk 52. oldaláról. Egy nagyon-nagyon elgondolkodtató és bátorító ígéret, valamivel hosszabb, majd időnként megállok az idézet olvasásánál, de annyira elgondolkodtató és szép, hogy szeretném szóról-szóra felolvasni. Jézus ismeri minden ember körülményeit. Minél bűnösebb az ember, annál nagyobb szüksége van a megváltóra. Minél jobban vergődünk a mi jellemhibáink következtében, a mi bűneinkben. Ez csak mit mutat? Hogy annál inkább szükségünk van az ő segítségére. Most figyeljük, Isteni szíve azokkal törődik a legnagyobb szeretettel és megértéssel, akik a legkilátástalanabbul bonyolódtak bele az ellenség hálójába. Figyeljük, az ő Isteni szíve azokkal érez leginkább együtt. Hadd kérdezzem meg, mi hogy gondolnánk? Valakinek minél kevesebb már a jellemhibája, Isten annál inkább szereti, ugye, mert annál közelebb került hozzá. Mit olvasunk? Isten annál inkább szeret bennünket, annál nagyobb a mentő szeretete irántunk, minél inkább a mi rossz szokásaink, a visszahúzó jellemvonásainknak a hatalmában vergődünk. Így folytatom tovább. Saját vérével pecsételte meg az emberi nem felszabadítási dokumentumát. Nem csodálatos, a saját vérével pecsételte meg az emberi nem felszabadítási dokumentumát, ugye a bűn alól való felszabadítási dokumentumát. Hadd mondjam, Jézus Krisztus áldozata a garancia arra, hogy engem is meg tud szabadítani az én bűneimből, ha én igazából akarom. Jézus nem akarja, hogy az ellenség kísértéseinek játékszerei legyenek azok, akikért ilyen nagy árat fizetett. azt mondja, hogy nem akarja, hogy az ellenség játékszerei legyünk, akiért ezt a mérhetetlen árat lefizette. Nem akarja, hogy vereséget szenvedjünk és elpusztuljunk. Aki megzabolázta az oroszlánokat a Vermükben, és aki hű tanúival ott járt az izzó lángok között, rajtunk is épp úgy kész segíteni, hogy megfékezze a lényünkben rejlő gonoszságot. Hadd kérdezzem meg, és ez nagyon, tudom, hogy elég érdekes kérdés, de azért hadd kérdezzem meg, az Istennek mi könnyebb, mi volt könnyebb megfékezni a tűznek az erejét, amikor a három héberi fiú a tüzes kemencébe vettetett, és becsukni az oroszlán száját az angyal által, vagy pedig a mi természetünkben levő gonoszságot megfékezni? Igen, szerintem is könnyebb az oroszlán száját bezárni az Istennek, mint bennünk a kísértésnek az erejét és hatalmát megtörni. De mind a kettőhöz teremtő hatalom szükséges, és ő ennek a teremtő hatalomnak a birtokában van. És ahogy az oroszlán száját betömte, és nem tudta Dánielt elpusztítani, és a három héberi fiú nem égett meg a tüzes kemencében, ugyanezzel az isteni hatalommal a bűn mind meg annyi válfajától képes bennünket megszabadítani. Így olvasom tovább. Ma ott áll a kegyelem oltáránál, és Isten elé tárja a tőle segítséget várók imáját. Nem tudom, el tudjuk ezt a jelenetet azért úgy képzelni. Ott áll Jézus az Atya trónjánál, és a mi imáinkat továbbítja ő felé, amikor kérjük a segítséget a győzelemhez. Figyeljük, egyetlen könnyező, bűnbánó embert sem utasít el. Ingyen megbocsát mindenkinek, aki bocsánatért és gyógyulásért hozzáfordul. Senkinek sem mondja el mindazt, amit tud róla, hanem minden remegő emberbe bátorságot akar önteni. Mindenki, aki csak akarja, erőt kaphat Istentől, és békét köthet Istennel, és Isten is kész békét kötni vele. Mindenkit, aki hozzá menekül, Jézus megment a vádló, perlekedő nyelvektől. Sem ember, sem gonosz angyal nem gáncsolhatja őket. Krisztus lényükbe ötvözi saját Isten emberi lényét. Az Isten trónjáról sugárzó fényben állnak a csodálatos bűnhordozó mellett. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi is ilyen győzelmet érjünk el, hogy ne adjuk fel, hogy ne veszítsük el az abba vetett hitünket, hogy bennünket is így meg tud szabadítani a kísértésekből, és belénk a mi emberi lényünkbe is tudja ötvözni az ő Isten emberi lényét, és mi is eljuthatunk a teljes győzelemig, és nem kell, hogy egyetlen egy jellemhiba is örökre a rabságában tartson bennünket. Én szívem mélyéből kívánom, hogy Jézus Krisztus az ő áldozata által ezt a győzelmet nekünk is adni tudja. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, hadd köszönjük meg neked azt, hogy te szeretsz bennünket változhatatlan szeretettel, és a mi állapotunk minél inkább reménytelenebb, minél inkább a bűn hálójában vergődünk, minél inkább rabjai vagyunk a mi rossz szokásainknak, a mi jellemhibáinknak. Te annál inkább szeretsz bennünket, annál inkább szánakozva nézel ránk, és annál inkább segíteni akarsz nekünk, hogy ne maradjunk ebben az állapotban. De Istenünk, arra szeretnénk téged kérni, hogy mindenek előtt támogass bennünket a mi gondolatainkban. Mindenek előtt arra kérünk téged, hogy adjál nekünk hitet abban, hogy ebből az állapotból lehet menekülni, hogy el lehet érni a te erőd által, a te lelked újjáteremtő hatalma által, hogy minden jellem hibából megszabadulunk. Istenünk, ne engedd meg azt, hogy Sátán egy új ideológiát ültessen el a mi gondolatainkba, hogy te olyan kegyelmes vagy, hogy megérted a mi állapotunkat, és nem tudunk változni, de te így is elnézed ezt nekünk. Urunk, ne engedd, hogy megalkudjunk ezekkel a gondolatokkal, hanem Urunk, adjad, hogy egyfelől lássuk azt, hogy el kell jutnunk arra, hogy a krisztusi kép más kiábrázolódjon bennünk, és másfelől pedig higgyük rendületlenül azt, hogy az a valaki, akinek a kép mása kell, hogy kiábrázolódjon bennünk, az a valaki mindent megtesz, tett, és meg is tesz azért, hogy ez a mi életünkben is valósággá váljon. Urunk, kérünk adjad, hogy mi gondolatainkban foglalkozzunk te veled, közeledjünk te hozzád, elmélkedjünk azon a szereteten, ami a kereszten mutatkozott meg, és kérünk adjad, hogy ne csak egy teológiai tanítás legyen ez, hanem adjad, hogy a napjainkat áthassa mindez, és köszönjük Jézusunk, hogy azok a győzelmek, amelyeket te vívtál a gonoszszal, azok mi érettünk folytak, és ezek a győzelmek lehetővé teszik a mi győzelmünket is. Istenünk, adjál nekünk feltétlen hitet ebben, és kérünk téged adjad, hogy a mi életünk a veled való közösség élete lehessen. Urunk, köszönjük, hogy sátán, hogyha mi a te közeledben vagyunk, akkor nincs hatalma felettünk. Adjad, hogy közeledjünk hozzád, hogy meg tudjuk tenni a mi részünket, hogy utána a te lelkednek hatalmas erejével valóban életet tudjál belénk lehelni, és a mi rossz szokásainktól, bűneinktől teljesen megszabadulva lábainkra tudjunk állni, mint egy hatalmas sereg, és tudjuk végezni a munkát, amelyet ránk bíztál. Urunk, köszönjük, hogy te megértéssel és gyengétséggel fogadsz bennünket, és mindannyiunkért azért fáradozol, hogy valóban ez végbe menjen bennünk. És köszönjük, hogy te erőt akarsz belénk önteni, hogy ne adjuk fel a küzdelmet a bűnnel szemben, mert te általad van lehetőség a győzelemre. Urunk, kérünk téged, segíts nekünk az egyéni küzdelmeinkben, és kérünk, adjál mindannyiunknak győzelmet a te kegyelmedből. Amen.